Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Daf Lamed Beis, a 32-es lapon tartunk, és tegnap, bár többen kicsit alukáltak, mire a végére értünk, mindenki elfáradt, én ezt természetesen meg tudom érteni, én is elfáradtam, lehet, hogy ezért fáradt el mindenki más is, de ezért egy kicsit felfrissítsük, hogy miről is volt szó tegnap. Tegnap reggel a tanulás végén arról volt szó, hogy Hanna az imájában kötözködött Istennel. Emlékeztek, mit mondott? Azt mondta, Isten, de semmit nem teremtettél fölöslegesen. A szemünkkel látunk, a fülünkkel hallunk, a szánkkal beszélünk, az orrunkkal szagolunk. Egy nőnek a melle azért van, hogy a kisderet szoptassa. Lehet, hogy nekem a melleimet fölöslegesen teremtetted meg, és ezzel kötözködött Istennel. Akkor arra azt mondtuk a tanulás legvégén, hogy más nagy cádikoknál, igaz embereknél is látjuk, hogy Istennel szemben kötözködtek. Ilyen volt például Élés próféta, Eliáú próféta, akinek a történetéből, ugye a történetét ismerjük, ő volt az, aki egy olyan időben élt, amikor a zsidók egy nagy része bálvány imádó volt. Tudjátok, honnan van az a szó, hogy bálvány? Mit jelent az a szó, hogy bálvány?
Bál.
Így van. Az első nagy bálvány, amit a zsidók szolgáltak rétkesen, az a bálványa volt. A bálnak hívták ezt a bálványt. És ő meg akarta győzni őket, hogy ne imádják, ne bálványozzák a bált, és ezért csinált egy akciót, amire nem találunk még példát, még egy helyen, az egész Tanakhban, hogy azt mondta, legyen egy oltár Istennek, egy oltár a bálnak, és amelyik lejön az égből a tűz, az az igaz, és ezzel úgymond Istent rákényszerítette, hogy bizonyítsa be az igazát, és amikor Istenhez beszélt, akkor azt mondta neki, Isten, te voltál az, aki a szívüket elfordított saját magától. Egy kicsit szemtelenül beszélt Istenhez Eliáhu, és erre azt mondja a Talmud, és itt folytatjuk ma reggel a Lamed Beit lap felső tetején, hogy a végén Isten ezt megköszönte neki, és egyetértett vele, és azt mondta, Vasher Rajszi, igen, én voltam az, aki hagytam, hogy rossz útra térjenek. Azt mondta, elismerte, hogy elengedte a zsidók kezét, és ez volt a nagy hiba. Oké, most van egy érdekes, mert a következő részt olvasnánk, van egy érdekes dolog, amit a Talmudban egy visszatérő elem, amit úgy hívunk, Lashon Sagi Nahor. Valannak a héberesei, akik szeretik a héber kifejezéseket. Lashon Sagi Nahor. Mit jelent ez? A vak ember beszéde. Ez egy kifejezés arra, hogy amikor akarunk valami csúnya dolgot mondani, majd fejlik a fordítást is. Vak ember beszéde. Akkor valami csúnya dolgot akarunk mondani, akkor ezt nem közvetlenül mondjuk, hanem pont az ellenkezőjét mondjuk, hogy mégse adja el a szánkat valami csúnya dolog. Ugye? Például ez, amikor magyarul, a magyar nyelvhasználatban is valaki oda, és azt mondja, olyan okos ez a fiú? Olyan okos? Azzal akasztak, hogy mondja, nagyon buta. De nem akarjuk kimondani, hogy buta, akkor azt mondjuk, hogy nagyon okos. Én pont az ellenkezőjét mondjuk. Most a Talmud ez gyakran használja ezt a módszert. Különösen, hogyha a zsidókkal kapcsolatban valami rosszat akar mondani, akkor nem zsidókat mond, hanem zsidó gyűlölőket. Kicseréli a szót. És itt is ezt fogja mondani Rab Chama bar Rab Chanina. Rabbi Chama azt mondta, ha nem lenne ez a három idézet a Tórából, ille male salés mikrajsza lalu, nisz mojta turág lejem sör szajne iszről, akkor összedőlnének Izrael gyűlölői. Kit jelentenek itt Izrael gyűlölői? Izraelt, a zsidókat. Ha nem lenne ez a három mondat, amit most idézni fogunk, akkor a zsidók összesnének. Végük lenne. Mi ez a három mondat? Mind a három mondat, mind a három idézet az arra utal, hogy amikor a zsidók letérnek a jó útról, abban igazából Isten a hibás. Magyarul mindig próbáljuk keresni, ahogy Mózesnél is már látjuk, és erről fog szólni a mai tanulás nagyobbik része, próbáljuk keresni, hogy hogyan lehet pozitívan megítélni a másik embert, ha valami rosszat csinál, akkor is találni valami kafszhusz, találni valami pozitív megítélését annak, amit csinál, és meg pozitívan megítélni általában a zsidókat. Ugye a zsidók vétkeznek? Igaz, hogy vétkeznek, de ennek van valamilyen oka, ami nem rajtuk múlik. Próbáljuk pozitívan megítélni őket. Most három olyan mondat van, ami abszolút pozitív irányba viheti el az ítélkezést a zsidók felett, és ha ez a három mondat nem lenne a Tórában, akkor végünk lenne. Nem lehetne minket pozitívan megítélni. Mi ez a három mondat? Chád, dixív, asher, lajszi. Az első ilyen mondat az, amit az előző oldalon tanultunk, amit most kezdtük a mai tanulást, amikor Isten azt mondta Eliáhu prófétának, igazad van, én vagyok az, aki rossz irányba vittem a dolgokat. Az én hibám is, a zsidók rossz irányba mentek. Ez az első mondat. A második mondat, egy nagyon szép mondat, Jeremiás próféta könyvében. Chád, dixív, hinnek a chajme bejádi egyszer, kénáten bejádi bejsziszol. Olyan, ahogy Jeremiás mondja, csak úgy, mint az agyag, hogy mondják, aki az agyaggal dolgozik? Kazekas, kerámikus, kazekas. Csak úgy, mint az agyag a fazekas kezében, úgy vagytok ti az én kezemben, Izrael háza. Isten azt mondja, én úgy formálok titeket, ahogy akarlak. Vagy ha nem vagyunk jók, akkor az, ha egy pohár nem jó, egy bögre nem jó, az kinek a hibája? Fazekasnak a hibája, nem annak, aki iszik a pohárból. Azt mondja, Isten, te azt mondtad, hogy minket úgy alakítasz, mint egy fazekas az anyagot, akkor ha nem vagyunk jók, az a te hibád. Különben ez a mondat az egyik legszebb Jom Kippur imának a kezdete. Hine kachaymer, ki az, aki ismeri? Látom, akik itt vannak. Olyanok vagyunk Isten kezében, mint az agyag, a fazekas kezében. De hád, és a harmadik mondat pedig Ezékiel prófétának a mondata, amikor azt mondja, ha majd eljön a messiás, vászirajsziesz léva evemiv szárchem, ne szátilachem lév baszor, akkor majd kiveszem a kőszíveteket, és helyette hússzívet fogok belétek rakni, ugye? A kőszívű ember. Nem fiai, hanem a kőszívű emberek. A zsidók olyanok, mint a kőszívű emberek, de ki tehet erről? Isten! Ő csinált nekünk egy kőszívet, és ezért nem vagyunk eléggé, nem lelkesülünk eléggé Istenért és a szent dolgokért, olyan a szívünk, mint egy kő. Amint eljön a messiás, akkor lesz egy normál szívünk. Nem leszünk szívbetegek. De kinek a hibája ez? Isten hibája, ő teremtett minket. De a papa tovább menj, és hoz még egy idézetet. Ez ruchia témbe kérvekem a sziszi és a sebe hukájt eléhu. Egy másik ezékén azt mondja, majd belétek fújjam a lehelletemet, és majd azt fogjátok tenni, amit én kérek. Magyarul, ma miért nem azt tesszük? Mert nem fújta belénk a lehelletét. Akkor kinek a hibája? Megint Isten. Isten a hibás. És ennek kapcsán Mózes erre fogunk rátérni, mert Mózes a legnagyobb kötözködő Istennel. És milyen szép dolog, nem? Általában megnézitek az összes ilyen szent könyvben, idézőjelben, más vallások szent könyvében, a szent figura, a ideál, elnézést a kifejezésre, nem akarok senkit megbánt, egy kicsit stréber. Mindig Isten oldalán van, mindig Istennel ért egyet, mindig Isten, és a néppel szemben van. Mózes, aki a legnagyobb proféták, ő mindig a zsidókkal van. És ha kell, akkor Istennel vitatkozik. És hol látjuk, hogy Istennel vitatkozik? Például, amikor Mózes 5. könyvében visszaemlékezik arra, Mózes, hogy mi mindenen ment keresztül a zsidó nép, akkor a következő, az első mondata a Mózes 5. könyvének. Így kezdődik az első mondat. Élád, varimasér, biber, maiser, kaliszal, bével jár, de? Ezek azok a szavak, amiket Mózes beszélt a Jordán folyó partján, és felsorol egy csomó helyet Mózes. Csomó olyan helyet, ahol a zsidók keresztül mentek a 40 év vándorlás között. És mi az egyik hely, amit felsorol? Dízahov. Dízahov. Ilyen hely nincs. Ez valamilyen utalás valamire, mert ilyen nevű helyet nem találunk az egész Bibliában. Di Zahav. Mit jelent az a szó, hogy Zahav?
Arany.
Mi az a di? Van ilyen szó, hogy di? Nincs, de van ilyen szó, hogy die. Mit jelent szó, hogy die? Hogy? Na, az die. Elég. Nagyon jó. Elég. Akkor mi ez a szó? Mi ez a hely? Elég arany. De azt mondja a Talmud, mire utal ez a kifejezés? Arra a helyre, igen?
Azért tudták megcsinálni az aranyborjút, mert volt elég
aranyborjút. Igen, ugye aranyborjút, nagyon szépen köszönjük, tapsoljuk meg ahhoz, fantasztikus! Ugye mi volt a történet, hogy a zsidók elkészítették az aranyborjút. De miért tudták elkészíteni az aranyborjút? Mert Isten ragaszkodott hozzá, hogy amikor a zsidók kimennek Egyiptomból, akkor kérjenek kölcsön aranyat és ezüstet a szomszédoktól, és azt mondja a Talmud, mindenki 20 szamárnyi ezüstes aranyjal hagyta el Egyiptomot. Ugye tanultuk, hogy úgy kiürítettük Egyiptomot, mint a magtárat, amiben egyetlen mag sem maradt, vagy a halaskavat, amiben egyetlen hal sem maradt, ugye? Akkor miért? Azt mondja Mózes, mert elég aranyunk volt. Ki a hibás? Te. Elég arany. Túl sok aranyat adtál nekünk, és akkor nem lett volna aranyborjú. Ha nincs arany, nem lett volna aranyborjú. Máj dizahav, mit jelent az a kifejezés, hogy dizahav? Amár dvérabiánáj, káhamar mőslif nélkezős balkó. A következő képpen szólt Mózes Istenhez. Bajnes el ajlom, világok ura, bisül keszef, ez zavs, és pátalan iszrael, hát se annul dáj, húsök garan, se asszú lesz a égen. A te hibád, mert te ragaszkodtál hozzá, hogy olyan sok ezüstük és aranyuk legyen, hogy azt mondják, elég, elég, már túl sok aranyunk van. És ez volt a hibád, hogy később nem tudtak mit kezdeni vele, és ezek könnyen beadták az aranyborjúhoz.
A szentélyt is ezekből.
Hogy?
A szentélyt is.
Na, jogos. Szentélyt. Ez volt egy célja eredetileg, de mégis valahol Mózes azt kereste, hogy lehet a pozitív megítélést hozzátenni. Amar dvei Rabbi Janai, én ari nöjhém kuposol tevön, de amitől kuposol basszol, azt mondja Rabbi Janai, mihez lehet ezt hasonlítani, ahogy egy oroszlán nem akkor szokott felfalni egy embert, nem akkor szokott vad oroszlán lenni, hogyha búzakásával etetjük, hanem akkor, hogyha hússal etetjük. Szóval amivel eteted, az a hangulatát befolyásolja. A zsidókat etetted aranyjal, akkor persze, hogy hülyeséggel fogják használni. Amarebe Isten, most adom saját parnak, hússal bálaszéboni. Azt mondja, hogy mihez lehet ezt hasonlítani? Azt mondja, hogy Isten, van valakinek egy marhája, egy ökre. Az ökör nagyon sovány és nagyon gyenge, de ő megetett ikkár sininnel. A sinin az valamilyen nagyon jó táp. Azt mondja, talán ez a legjobb táp, amit lehet adni a marhának. És erre felerősödik a marha, és belerúg a gazdájába. Akkor ki a hibás? Ő. Nem kellett volna ilyen jó táppal etetni, hogy így felerősödjön. Akkor nem rúgott volna bele. Egy másik példa erre. Masolad a lefacsállóiben. Azt mondja, képzeljük el egy másik példát. Van egy ember, akinek van egy fia. És kényezteti a fiát. Kényezteti, fürdeti, olaja, kenegeti, eteti, itatja, a nyakába tesz egy erszény tele pénzzel, és lerakja egy piros lámpás ház elé. Mit fog csinálni a fia? Nem fog bűnözni? Nem fog vétkezni? Amarav áhaba reidra funa, amarav sejszet hány dauni insim lej kerszei znei bisei. Erre mondják azt az emberek, erre van az a mondás, a teli has bűnhöz vezet. Ugye valakinek teli van a hasa, általában szoktuk látni. Jól mennek a dolgok, általában sokkal nagyobb hülyeségeket csinálnak az emberek, mint a rosszul mennek a dolgok. Rosszul mennek a dolgok, nincs rá idő, nincs rá energia, az ember vétkezzen. Ha túl jól mennek a dolgok, és teli van a hasunk, akkor ráérünk mindenféle vétket csinálni. És nem már, kemény a szemmi iszbó, szagú, jaram, liba már kénysefe hunia, hogy Hosea mondta, a rosszaságuk az a telítettségükből van, jól laktak, és ezért fölemelték a szívüket, nagyképűek lettek, a kénysefe hunia, és ezért elfelejtettek engem. Ugye? Ha az ember jól van lakva, akkor könnyebben elfelejti Istent. Erre szoktuk azt mondani,
hogy a gazdagság próbatétele nagyobb, mint a szegénység próbatétele. Egy szegény ember mindig Istenhez imádkozik. Ugye segíts meg, érzi, hogy ő nem minden. A gazdag ember úgy érzi, hogy nekem minden megy, nekem minden megvan, senkire nincs szüksége, akkor könnyebben vétkezik. Egy másik hasonló mondat Mózes 5. könyvéből, de Ramle Vavhas, a Hachtesz a Sem. Fölemeled a szíved, nagyképű leszel, és elfelejted az örökkévaló Istent. Mert a Baninamri, mi Hacha, egy harmadik mondat, ha Achal, a Szava, a Dasheu, Pane, ugyancsak Mózes 5. könyvében az van írva, majd eszel, jól laksz, és kövér leszel, és el fogsz fordulni Istentől. Nem azt jelenti, hogy aki kövér, az rögtön elfordul Istentől. Elnézést kérünk a kövérektől, mi rögtön lehet diétázni, Norbit lehet követni, hogy lesoványodjunk. De nem, ez nem ezt jelenti, ez átvitt értelemben jelentett természetesen. Amara Shmuel barach meini amara biechan, nem minnáin se hazakas borkva idően, nem leírma is sem. Most mindezt ugye mi Mózes szemtelenül követelőzött Istennel szemben. Honnan tudjuk, hogy Istennek tulajdonképpen ez tetszett? Se nem már, ve cheszefir beiszi, ve zaha, vaszul a bár, hogy se a könyvében azt mondja Isten, túl sok pénzt adtam nekik, és ezért a bálhoz fordultak, a bálványhoz, a bálhoz fordultak. Isten elismeri, hogy a nagy jólét, amit ad nekünk, az egy nagy próbatétel elé állít bennünket. Most ugye, ha már Mózesről volt szó, végig fogjuk venni a Mózes és Isten párbeszédét az aranyborjú története után, és ez fog elfoglalni a mai tanulás nagyobbik részét. Hogy gyorsan csak a történetet tisztázzuk, helyezzük kontextusba. De miről van szó? A zsidók kijönnek Egyiptomból, eltelik 50 nap, megkapják a 10 parancsolatot, kinyilatkoztatik Isten, megkapják a 10 parancsolatot, Mózes fölmegy a hegyre, hogy írásban is átvegye 2 kőtáblán. Mire lejönne a 2 kőtáblával 40 nap után, addig a zsidók már azt mondja, nézzétek, Mózes eltűnt, eltelt a 40 nap, és még nincs itt. Kell nekünk egy helyettes, valaki más, aki, egy utód. És erre megcsinálják az aranyborjút. Mózesnek szól Isten, nézd meg, az embereid elhagytad őket egy pár napra, és már is vétkeznek. Azonnal menj le hozzájuk. Mózes lemegy, meglátja, hogy mi van, ketté töri a, nem ketté, hanem darabokra töri a 2 kőtáblát, és a vétkesekkel azonnal végez. De Istenen azt mondja, sorry, ezek nem alkalmasak. Úgy látszik, nem állták ki a minimum. A minimumot nem teljesítették. Úgyhogy el fogom őket pusztítani, és téged teszlek meg nagy néppé. Erre Mózes azt mondja, ne, azt nem. Ha őket elpusztítod, felejts el engem is. Töröljél ki a könyvedből, amit írtál. És erre addig-addig vitatkozik Isten Mózes Istennel, amíg Isten megbocsájt, és azt mondja, jó, oké, legyen, de mindig fogok emlékezni, ez egy rossz pont. Mindig fogok emlékezni, egy fekete pont. Mindig fogok emlékezni erre a sebre, amit ejtett ez a mi kapcsolatunkon. Most ezt a párbeszédet fogjuk, Isten és Mózes közötti párbeszédet fogjuk most tanulmányozni. Hogy szól az írás? Amikor elkészítették az aranyborjút, és Mózes fönn volt a hegyen, akkor mit mondott neki Isten? Vagy Dáber a semmel ma is lehred. Szólt Isten Mózeshez, menj le! Mert a népet bűnözött, vétkezett. Mit jelent az, hogy menj le? Szó szerint azt jelenti, hogy menj le a hegyről. A Sinai hegyen volt, menj le a hegyről. De azt mondja, a Talmud, máj lehred, amarabi lazar, amarabos barkul a mőse, mőse redbigdul aszfa. Azt mondta Isten Mózesnek, Mózes, szállj le a te nagyságodról. Vedd vissza az arcodból, ahogy manapság mondanám. Szállj le a te magaslataidból. Miért? Szeklumna szátelekok dulelve is szal. Én csak azért tettelek nagyjá, hogy Izrael népét vezest. Bársosra is szal, hatú, most, hogy a zsidók vétkeztek, Izrael vétkezett, által Amali, nincs rád szüksége. Szerintem Mózesnek menj le, azt mondja, gyorsan gyere le a létráról. De csak azért kerülhettél fölél magasra a zsidók miatt. Zsidókkal befejeztem, akkor rád sincs szükség. Köszönjük szépen. Erre mit látott Mózes? Kész. Ez sakmat. Mit lehet erre mondani? Mi jártas a skajhésen ma is, Mózes elgyengült. Kiszállt a nem tudott szóhoz jutni. Kínos Amar herefi mennövás midém, de Isten folytatta, és azt mondta, takarodj innen, mert el fogom őket pusztítani. Amar ma is, davar zetalőbi. Isten azt mondta, hogy mondta? tűnjél el, mert el fogom őket pusztítani. Miért kell nekem az eltűnni? Aha, ezek szerint, amíg nem tűnök el, addig nem fogja őket elpusztítani. Magyarul, ki múlik az, hogy el fogja őket pusztítani, sem rajtam? Á! Akkor már van mibe belkapaszkodni, már lehet kezdeni Istennel vitatkozni. Ugye az elején azt hittem Mózes, hogy mindennek vége, de amikor Isten azt mondta, tűnj el, mert elpusztítom őket, azt mondja, én még valamennyire számítok Istennek. Akkor nem mondaná, hogy tűnj el. És erre elkezdett vitatkozni. Miadnis házengot finó bikesák, minél rögtön erőt vett magán, és elkezdett könyörületet kérni a zsidókért. Mihez lehet ezt hasonlítani? Azt mondja, Talmud, masallam meleg, se kalszadunom. Szóval volt egyszer, hogy egy király nagyon mérges lett a fiára, és elkezdte verni. És ott ült a barátja, és látja, hogy veri a király a fiát, és nem mer megszólalni. És erre azt mondja egyszer, csak észrevesz, hogy azt mondja a király, ha nem lenne itt a barátom, megölnél! Akkor mit vesz észre a barátja? Hogy akkor valami mégiscsak múlik azon, hogy ő csinál-e valamit. Ő csak ott csöndben ült, meg gondolta, hogy ő nem tud változtatni, és veri a fiát, vagy nem. Amikor azt mondja, hogy ha nem lenne itt a barátom, megölnélek. Akkor azt mondja, akkor én számítok. Akkor rögtön közbelépett, és elkezdte azt, hogy a királyát nem illik, hogy verje a fiamat. Ugyanígy Mózes. Az elején azt hitte, hogy nem tud mit csinálni a zsidók érdekében. Isten azt mondta, ha nem lennél itt, megölném őket, akkor rájött, hogy mégiscsak van szava Istennél. Mi volt a következő lépés, amit mondott Isten Mózesnek? Isten azt mondta, most pedig hagyjál békén, elpusztítom őket, és téged nagy néppé teszlek. De mit mondott Mózes? Erre azt mondta Mózes, még Mózes előtt. Amarabi ilyen mali, mikre kasszi, viesen leimlőd? Lám, skasszi, mérsleges, borg, kadom, sőt, tejfeszi, ha vérőbbik, de amár lefannak, hogy bejösselem, én nem a nikra, átsi, nem kajnos, iszlák lehen. Mit jelent az, hogy most pedig hagyjál békén? Erre azt mondta Rabbi Abbahu, hogy ha ez nem lenne leírva, nem is lehetne ilyet mondani. Mi az, hogy hagyjál békén? Szóval olyan ez, mint amikor oda megy valaki valakihez, és megfogja a ruháját, és nem engedi el. És azt mondja, hagyjál békén! Ugye? Akkor Isten is, Mózes is így csinált Istennel, megfogta a ruhája végét, és nem hagyta békén. Addig, amíg, és most Isten mondta, hagyjál békén, elpusztítom őket. De ez, ha le gajgadol, téged nagy néppé teszlek, amár Rabbi Lazar, amár Moisés nélkülös barkod. Rabbi Lazar azt tanította Mózes, amikor hallott, hogy Isten azt mondja, elpusztítom őket, és téged teszlek nagy néppé, mit mondott Mózes? Azt mondta, világok ura, ez nem fog működni. Miért? Ugye ennek a népnek van három nagy ősatja. Ábrahám, Izsák és Jákob. Ha van egy szék, egy háromlábú szék, ami nem állja ki a haragodat, hanem eldől, akkor egy egylábú szék hogy állná ki a haragodat? Ugye a három ősatja nem volt elég ahhoz, hogy a zsidók megmeneküljenek, amikor haragudsz a népedre. Ha én leszek a népfejek, mert belőlem lesz a nagy nép, én csak egy lába vagyok a széknek, akkor mitől jobb egy egylábú szék, mint egy háromlábú szék? Mindenki velem van? Látom egy kicsit.
Igen.
Kezdjük megint. Igen, van kérdés ott hátul.
Igen, de hát ugyanezt mondta Isten Ábrahámnak, amikor egyedül volt, mikor belőle csinálok nagy népet, ott akkor nem volt probléma.
De a nullához képest az egy, az jobb, mint a háromhoz képest az egy.
Relatív.
Más kérdés? Igen?
Az a kérdésem, hogy ugye mondtad, hogy ugye mondta Mózesnek, vagy Mózes mondta, hogy ő... Na, hát oda akarok kiukadni, hogy ha én például fegyelmezem a gyerekeimet, és akármilyen morcos vagyok rájuk, akkor is figyelek arra, hogy olyan mondatokat mondjak, amivel ők ezt érezzék, hogy mondjuk rosszat csináltak. Na most egy picit lehet, hogy csúnya szó alkalmazni, de hogy valahol benne van egy pici manipulációs, tehát hogy ne csináljanak többet.
Túltolom egy kicsit a fegyelmezést, igen.
Na most, amikor Isten ugye mondta neki, hogy mennyi nem, akkor, tehát ugye ő hogy gondolta azt, hiszen akkor ő Isten nem tud mondjuk úgymond szerintem dühös lenni, és hogy nem lehet, hogy ez egy teszt volt Mózes fele, hogy észreveszi el, amiket ő mondani akar is, hogy
okay, egyrészt egy teszt volt, és észrevette. Válasz a kérdésedre. Igen, Mózes, Isten direkt azért fogalmazott így, hogy fölhívja Mózes figyelmét, hogy lehet itt még valamit csinálni. A másik kérdés, ami tényleg egy filozófiai kérdés, hogy Isten dühös, van ilyen, hogy Isten dühös?
Van.
Azt mondod, hogy van. Igen, ám, de a probléma az az, hogy a düh az általában egyrészt egy negatív dologként szoktuk leírni. És erre lehet azt mondani, hogy attól függ, milyen díj. Én dühös vagyok a gyerekemmel, a szeretetből vagyok rá dühös, de meg akarom nevelni, látom, hogy rossz irányba megy. De eleve ez egy kérdés, hogy Istent lehet-e bármilyen tulajdonsággal vagy jelzővel korlátozni. És látjuk, hogy a Bibliában az egyik oldalról azt mondja Isten magáról, én vagyok, aki vagyok, ember engem nem tud megérteni, a másik oldalról meg olyan tulajdonságokat aggatunk rá, ami... Igen, olyan tulajdonságokat aggatok rá, ami emberi tulajdonság. És ez egy nagyon mély filozófiai kérdés. De a lényege az az, hogy Isten valóban, az isteni eszencia, az isteni lényeg az mindenfajta tulajdonság és korlát fölött áll, de amikor az emberrel van viszonyban Isten, akkor emberi, akkor részben emberi módon nyilvánul meg, mert az ember csak így tud vele kapcsolatba kerülni. Azt jelenti, hogy ez nem azt jelenti, hogy valóban igazán, ez nem úgy dühös Isten, mint amikor te dühös vagy, és nem tudsz magadon úrrá lenni, hanem jobban hasonlít az, amit mondtál, amikor megjátszott, hogy dühös vagy, azért, hogy a gyereknek legyen ehhez kapcsolata. Oké, most a következőt mondja, folytatja a Talmud, azt mondja, vagy hálma is, ez néha sem. Úgy kezdődik, amikor elkezd imádkozni Mózes Istenhez, akkor azt a kifejezést használja, Vajchal, Moshe. Mózes, a szó szerint úgy kéne fordítani, mit jelent az, hogy Vajchal? Elkezdte, lehatchin, matchin, az ugyanaz a szó, mint a chal. Elkezdte mondani az imát. A Talmud most más magyarázatokat is fog mondani erre a szóra. Mit jelent az a szó, hogy Vajchal? Akkor fogunk sorra menni. Amarab lazem lámetse Moise, és amarab Moise, mert Filipnek az borfa, atser holó. Milyen szóhoz hasonlít még az a szó, hogy chal? Tudjátok a héberen, hogy? Betegség. Nagyon jó. Szerintem erre azt mondja a Talmud, Mózes addig imádkozott Istenhez, amíg bele nem betegedett. Ez akkor a második magyarázat. Következő magyarázat. Rave amár, át se helyfárlai nidra egy szív, halkavály hál, egy szív használja hál barral, én nem járkálával van meg hinni nagy. Mit jelentett még az a szó, hogy hál? Kezdi. Ugye elkezdte az imát. Másik magyarázat, hogy belebetegedett az imába. Harmadik magyarázat, mihez hasonlít még az a szó, hogy hál? Hogy? Nem hallom. Nem, az hál. Nem hál. Csak Magyarországon hasonlít.
Nem a halom, no. De hát az...
Halom?
Az álom.
Nem. De hát hogy? Halál. Jó, kinek miből beszél, ugye? Hogy? A. Nagyon jó, de mindjárt, most nem ez következik, de ez is nagyon jó. Akkor van még egy szó. Majdnem ugyanez. Hal. Mit jelent az, hogy szó, hogy hol?
Ja, hétköznap.
Hétköznap. Nagyon jó. Hétköznap. Ugye a hétköznap az a szó szerint azt mondják profán. Hol használjuk azt a szót, hogy profán a Tórában? Amikor valaki esküdözik és fogadalmat tesz, a fogadalom nagyon szigorú dolog. Ha a fogadalmat mégsem tudja teljesíteni, akkor elmegy három rabbihoz, egy bírósághoz, és a bíróság feloldozza, profánná teszi a fogadalmát. Akkor ez jelenti az, hogy Vajchal Moise. Mózes Isten fogadalmát feloldotta. Profánná tette. Isten megfogadta, hogy el fogja pusztítani a zsidókat, és ő pedig feloldotta ezt a fogadalmat. Shmuel amár, mert lámet sem masszal átszolja, missza a lemse nem már, mim én mechanin nom szifrekom. Mit jelentett még az a szó, hogy hál? Mit jelent az a szó, hogy halál? Nem arabul, azt nem tudom, mit jelent arabul. Ki tudja a héberül, mit jelent az a szó, hogy halál?
Halál.
Hogy?
Halál.
Az halál. Halál az ugyanaz, magyar, mint magyarul halál. 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 Meghalni, holttest. Kimca halál baszadet. Ha találunk egy holttestet a mezőn. Mit mond erre Smuel? Mózes föltette magát a halálra. Szerintem, ha ők nem kellenek, engem is törölj ki. Magyarul kész volt meghalni a zsidókért. Ez a harmadik magyarázat. Évre bananámri. Hullin le homa asszösszad alrezer. A negyedik magyarázat a nem a feloldozást jelenti a fogadalomból, a profán, hanem hogy azt, hogy azt mondta, ugyanúgy visszatérünk ez a szóhoz, hogy Mózes azt mondta Istennek, Istenem, ez nem illik, hogy te ilyet csinálj. Ez profán a te számodra, ez hétköznapi lenne, hogy te így járj el. És az utolsó magyarázat, Rabbi Lezer a gadolai, mert álma csalmú és a filmnek, hogy valfó, átsech az asszú achilu. Szóval, egészen addig imádkozott, amíg az achilu, az is nagyon hasonlít a ch, achilu nem vett erőt rajta. Mi ez az achilu? Kérdezi a Talmud. Zó, éssel a comusz. Az, amikor a csontjaink égnek. Talmud azt mondja, hogy csontjaink égnek. Az ember lázas. Mózes addig imádkozott, mint bennem lázasodott. Látjuk, hogy Mózes elég erősen imádkozott. Ha az összeset nézzük, akkor itt van bőven. Oké. Okay. Mit mondott Mózes Istennek? Zachar lábra, mit szólni szalvede, hasra és bátalánbach. Emlékezz Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, a te szolgáidra, akinek megesküdtél magadért. Mi az, hogy magadért? Májbach. Amarebb lesz, amar Mojsésnek is valkodik, benne is lajdom, én malen is bátor ember sem állam lett. Azt mondta Mózes Istennek, Istenem, ha nem esküdtél volna meg nekik, égre és földre, honnan tudjuk, hogy égre és földre esküdött meg nekik?
Az ég kimagai, meg a földkor.
Nagyon jó. Mit mondott Isten Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak? Annyi gyereketek lesz, mint az ég csillagak, és mint a föld pora. Akkor Isten megesküdtél, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az égre, földre esküdözte. Nem tudom, hogy magyarban ez innen jön-e a égre, földre esküdözni. Ki tudja esetleg? Ki a filológus közöttünk? Lehet, hogy innen jön. Szerintem, hogy megesküdtél égre, földre. Ha hiszi, hogy meg Sémsi, se máj mehetsz kuténi. Kársu az, ha betélak. Bocsánat. Elindult. Ha csak az földre, égre esküdöztél volna, nem az, hanem ha csak a földre, égre esküdöztél volna, azt mondtam volna, az ég és a föld nem tart örökké. Az egyszer meg fog szűnni. De a te neved az örökké tart. És nem csak a földre és az égre esküdtél meg nekik, hanem a te nevedre is. Mit mondtál nekik? De te bára lejem álbezze ráhem ki köjhversömáim, sokasítani fogom a leszármazottaitakat, mint az ég csillagai, és mint ez a föld, ennek a földnek a pora. Mint ennek a földnek a pora, amit én mondtam nektek. Így fogalmaz Mózes. Viszont én mondtam, nem én mondtam, Isten mondta. Erre azt mondja, a Talmud úgy kezd érteni, hogy Istennek azt mondta Mózes, még engem is zavarba hozol, mert én a te nevedben azt mondtam, hogy ez a föld, az a miénk lesz. Én mondtam, és most engem is meghazudtolsz. Mózes mindent bevetett. Rábi Smuel benek menni, amár élve én a Divré Talmud, el a káhala mőségemben is barátom, és engem dvarim sem mártani, léhem majlám lé szab, és mi a láttam, mártanem is, mi a áksa mani emelem. Azt mondta Mózes, Isten, te mondtad nekem, hogy menjek és mondjam nekik ezt. Most meg meghazudtolsz, most mit mondjak nekik? Szerintem Mózes azt mondja, hátba szúrtál Isten. Azt mondtad, hogy menjek, csináljam, és most mit tudok csinálni? De mi, hogyan folytatta Mózes az imát? Azt mondta, Isten, ha elpusztítod a zsidókat itt a sivatagban, akkor mit fognak mondani az egyiptomiak és a többi nép? Mi bilti a haj lesz a sem, hogy Isten nem volt képes fölvinni a népet a földre, amit adott nekik, amit ígért nekik. Ja, akkor ez mit jelent? Hogy rossz PR. Egy rossz PR lett volna, miért? Végigcsináltad a 10 csapást, Egyiptom látja, hogy milyen hatalmas vagy, minden. Látni fogják, hogy megölted a zsidókat. A sivatagban azt mondják, hogy Isten tényleg hatalmas, de csak Egyiptommal szemben, a többi néppel szemben már nem tudta volna keresztül vinni ezt a dolgot, és ezért végzett velük a sivatagban. Nem lett volna egy jó PR a te nevednek. Amár Rabbi Lazar, Amár Mönsét, Nelkadus Baruchu. Rabbi Lazar szerint azt mondta Mózes Istennek, hogy bajnos a legyen, áksav jajmű mószajna, azt fogják mondani a világ népei, tassás kajkaj kenekeiva. Elgyengült Isten, mint egy asszony. Olyan gyenge lett, mint egy asszony.
Júj!
Ugye? Ez már nagyon húzós. Vénője hajla, hátszila, és nem tudja megmenteni a zsidókat. Amarakat az balkonemba is sem a lájkfajra, ahol niszim gulés a sziszilájám. Azt mondta neki, Isten válaszol, nem mondd ezt. Ez nem. Ez nem lesz ennyire rossz piát. Miért? Mert látták a sok csodát, amit a csinálta, hogy nyugtam, mert nem lehet azt mondani, hogy gyenge vagyok. Erre azt mondja ki Mózesre. Mi bajna se lajlam? Hát Dányi és lehem lajmár le, még mindig azt tudják mondani, le melechechod, jachallámod. Egy királlyal szemben erős az Isten. De 31 királlyal szemben, mert 31 nép volt, 31 törzs volt Kánaánban összesen, és a környéken, velük szemben már nem képes. Magyarul, mint hogyha Isten és Mózes vitatkoztak, hogy ez mennyire rossz piár, hogyha a zsidókat megöli a sivatagban. Most azt ez nagyon rossz piára. Isten azt mondja, nem annyira rossz, hát mégis Egyiptomban mégiscsak azért valamit leraktam az asztalra. Erre azt mondja neki Mózes, nem. Azt mondják mondani, ez csak Egyiptomban, egy néppel szemben, 31 néppel szemben már nem. És a kommentárok ezt azt mondják, itt van egy filozófiai gondolat is. A régi vallásokban, a bálványimádó vallásokban mi volt a mondás? Minden népnek van egy istene. Jött Mózes, és azt mondta, nem, ez hazugság. Nincs minden népnek egy istene. Egy Isten van. Mit mondott erre neki Fára? Ugye egy Isten, és mondta Isten négybetűs nevét, a tetragrammaton, Havája, ami a minden fölött álló végtelen Isten. Erre mit mondott egyiptomi Fáraó Mózesnek? Nem ismerem ezt az Istent. Én csak azt ismerem, hogy minden népnek van egy saját Isten. Nincs egy minden fölött álló végtelen Isten. És erről szól a vitája Mózesnek Isten. Azt mondja, Isten, lehet, hogy azt fogják mondani, hogy egy néppel szemben tudtál győzni. A zsidóknak van egy erősebb Istenük, mint az egyiptomiaknak. De 31 néppel szemben nem. Mert nincs ilyen, hogy egy minden fölött álló Isten. És ezért lett volna egy nagyon rossz piár. Amár Rabbi Jöjjönnal, mi náj is a hazarkatos barkodó hegyen öröm a ise. Honnan tudjuk, hogy végül is Isten jóvá hagyta és egyetértett Mózessel. Mert azt mondja, a Tóra vagy Jöjj úgy fejeződik be a történet, vagy én már sem szó láttékod a Reha, Istennek azt mondta Isten Mózesnek, szólt az örökkévaló, megbocsájtottam, ahogy mondtad. Ezt elismerem, igazad van. Yeah. Ez egy hihetetlen történet, hogyha belegondoltok. Az egyik oldalról azt mondjuk, a zsidóságnak a újdonsága az új híre a világ számára az egy Isten fogalma, a mindenek fölött álló Isten. És másik oldalról most már egy fél órán keresztül arról beszélünk, hogy Mózes hogyan vitatkozik Istennel. Szóval ez a kritikai hang, ez még ezzel a végtelen Istennel szemben is ott van. Ez egy komoly filozófiai téma, amit lehetne még kivesézni. Ennek mi a filozófiai jelentése? Mindig arra gondolok, hogy a hegedűs a háztetőmben, ugye mindenki emlékszik, akkor a tevi, a teljes ember vitatkozik Istennel. Ugye milyen mély zsidó gondolat ez? Már Mózesnél ott van ez a gondolat, hogy itt Istennel vitatkozunk. Egyszer olvastam egy nagyon szép magyarázatot, volt egy a izraeli legfelsőbb bíróságnak egy tagja, akit most nem jut eszembe a neve, vagy Goldberg, vagy Greenberg, nem emlékszem, akik egy Yeshiva Boher volt korábban, és utána lett az egyik legelismertebb bíró az 50-es években Izraelben. És azzal magyarázta ezt, azt mondja, hogy a zsidóságban az is különleges, hogy azért vannak ilyen párbeszédek Istennel, mert Isten az nem egy elvont valami, hanem az életünknek a része. És ezért kell, hogy egy interakció, az nem egy egyoldalú kinyilatkoztatás, hanem van egy oda-vissza párbeszédben. Oké. Okay. Tanít vélem is majd, itt van Reha, a Szidu Numa Szajmai Laimár Kein, azt mondja, mit jelent az, hogy elismerem, amit mondtál, és megbocsájtok, mert valóban a népek ezt mondanák, és ezért akkor megbocsájtok a zsidóknak. Ásré Talmit se Ráboly Moidenoi. Boldog lehet egy tanítvány, akinek a szavát elismeri a mester. Mózes a tanítvány, Isten a mester, és Isten elismerte Mózes szavát. Ulam hájani, amar rava, amar a bicok, vagy lámics amarakos balkon, ma is sem, egy ilyen szánum idvarecha. Isten azt mondta Mózesnek, megtöltöttél energiával. életre keltettél, azt mondja, hogy olyan okosan érveltél, hogy ez örömöt okozott nekem, a mesternek. Darásláv szimlai leajlami a száder adam sivkarsajtod és barkóve hárkakuszpálat. Még valamit tanulunk Mózes imájából. Azt tanuljuk, hogy először, amikor imádkozunk, mindig először, ahogy már többször tanultuk, mit kell csinálni a kérések előtt?
Dicsérni.
Ahogy mondod, először Isten dicsérni kell, nem csak Isten, bárkit. Ha kérünk valamit, először dicsérni kell, kicsit kedvébe kell járni, és utána lehet a kívánságlistát benyújtani. Mózes is így csinálta. Miért? Ahogy olvassuk Mózes 5. könyvében, az van írva, hogy ez Hanenel a sembe észani, könyörögtem Isten előtt azok, abban az időben, örökkévaló Istenünk, te mutattad meg szolgádnak a te nagyságodat és az erős kezedet, hiszen ki olyan Isten, mint te az égben és a földön, akinek cselekedete és ereje megcselekszik. Ugye így kezdte Isten, Mózes az imáját, dicsérte Isten. Ez az ima, ez nem a aranyborjúval kapcsolatos ima volt, hanem azzal kapcsolatos, hogy Mózes imádkozott, hogy hagyd menjen be a Szentföldre. Ugye? Isten megtiltotta Mózesnek, hogy bemenjen a Szentföldre, és Mózes pedig nagyon szeretett volna, és ezért imádkozott. De hogy imádkozott? Mert a kérését mondta volna, Isten dicsérte. Oké. Van-e kérdés az eddig elhangzottakkal kapcsolatban?
Egyáltalában hogy volt Mózesnek ekkora bátorsága, egy ekkora felsővelmű lényen ilyen pimaszkodni tulajdonképpen?
Hogy volt Mózesnek bátorsága, pimaszkodni?
Igen.
Ennek az egész, nyilvánvalóan a kérdésednek, ez az egész gondolatnak a lényege? Hogy a zsidóságban Isten az egyik oldalról az a megfoghatatlan, végtelen, mindenható, a másik oldalon viszont az életünknek egy kézzelfogható része. Most annak van kézzelfogható rész, ha valaki csak egy király, akkor az nagyon messze van. Ha valaki egy apa, akkor azzal van párbeszéd. Ugye Isten az nem csak egy király, hanem egy apa. És Mózes, ahogy egy apával lehet vitatkozni, azért, mert az életünknek a része, úgy Istennel is. Szerintem ez egy, nem azt jelenti, hogy ő Isten hatalmát kétségbe vonta volna, Isten mindenhatóságát, hanem pont azt látta, és azt akarta megmutatni, hogy számunkra Isten az nem csak egy távol lévő király, hanem egy közeli apa. Igen?
De a vitatkozás és az alkudozás között van valami különbség ilyen összefüggésben? Mert az arra gondolok, hogy ugye ugyanúgy, hogy Mózes most ugye vitatkozott, alkudozott Istennel, Ábrahámnál ez ugyanez megvolt Szodoma és Gomorra esetén.
Nagyon érdekes, ahogy a számok jönnek felfelé.
Igen, Ábrahám alkudozott, erről is majd lesz egyszer szó. A legalapvetőbb különbség a Ábrahám és a Mózes között, a Rebbe azt mondja, a Luhajcsi Rebbe azt tanítja, hogyha megnézzük a három központi figuráját, a Tórának, Noé, Ábrahám és Mózes, akkor látunk egy fejlődést. De Noénál azt látjuk, hogy ő nem vitatkozott Isten. Isten azt elpusztítja a világot? Jó, sajnos. Hát akkor befejezzük. Ő belenyugodott. Ábrahám már vitatkozott. De kikért vitatkozott, hogy mondtad bent le, azt mondta, ha van 50 igaz ember, ha van 45, ha van 40, 30, 20, 10, de azt nem mondta, hogy a bűnösöknek bocsáss meg, hanem csak az igaz emberek miatt a város ne pusztítsd el. Mózes viszont a bűnösökért imádkozott. És ez a különlegessége Mózesnek, hogy ő még tovább ment a vitában Istennel. Most, hogy van-e különbség az alkó és a vita között, gondolom, csak nyelvészetileg a vita, az lehet olyan, amit teljesen öncélú. Az alkó, az valahol ki akarsz jutni. De még sokféle különbséget lehet felfedezni. Oké. Okay. Most a következő részben egy pár dolgot meg fogok, csak szóban fogok összefoglalni, mert nem lesz elég időnk. Azt tanította Rabbi Lezer, hogy az imának nagyobb az ereje, mint a jó cselekedeteknek, mert Mózes teli volt jó cselekedettel, de azzal nem ért el semmit. Nem ért el semmit, azzal nem ért el annyit, mint az imájával Isten előtt. Rabbi Lezer azt tanítja, hogy nagyobb dolog az ima, mint az áldozat, az állatáldozat, amit hozunk a szentélyben. Mert az áldozatról azt mondta Ézsaiás könyve, minek nektek a ti áldozatotok, És ugyanabban a mondatban viszont azt is mondja, hogy amikor a kezeteket felém emelitek, amikor imádkoztok, azt meghallgatom. Akkor nagyobb egy dolog az áldozat, mint az imádkozás. De Jóhannan azt tanítottak, hogy ha valaki egy kohanita, tudjátok, a kohanitáknak az egyik legősibb áldás, ami a Tórában magában benne van, az a kohanita áldás. Akkor azt mondja, a kohaniták, Áron fiai áldják meg a zsidókat. És ugye ez az, amit régen minden nap csináltak az ima részeként. Ma, itt különösen a diaszporában, csak az ünnepnapokon van a kohanita áldás. Tudjátok, amikor a kohénok áldanak. Azt mondja, a Talmud, ha egy kohanita gyilkos, megölt egy embert, akkor se nem szándékosan, akkor már vértapad a kezéhez, ő nem áldhatja meg a népet. Oké, és akkor van még egy fontos és nagyon szép tanítás, azt mondja Rabbi Lezer, azóta, hogy a szentély elpusztult, ninnálu sálét fila, az imának a kapui bezárultak, de a könnyeknek a kapui nem zárultak be. Szerintem azt jelenti, hogy az ima nem biztos, hogy keresztül tud menni, a kapu zárva van. Ha valaki csak úgy imádkozik, nem biztos, hogy az ima keresztül megy. De ha könnyezik, amikor imádkozik, és nem azért, mert hagymát vágott, hanem mert átérzi az imán, sír, az Isten nem tud ellenállni a sírásnak. Ha valaki sír ima közben, akkor a sírásnak a kapui nem zárulnak be. Oké, akkor Talmud arról is beszél, hogy amikor egy böjtnapot meghatároztak, akkor ha felhős volt a nap, akkor nem határoztak meg böjtnapot. Mert azt mondták, nincsenek véletlenek, és mindennek van egy szimbóluma. Isten úgy rendezte, hogy felhős nap van, akkor valami köztünk és az ég között van, akkor ez egy olyan nap, amikor nem fog átmenni a kérésünk Istenhez, nem fog átmenni az imánk Istenhez, hogy fölösleges böjtölni. Aztán arról is szó van, hogy amikor az ember imádkozik, ha hosszan imádkozik, akkor biztosan meg fog hallgattatni az imája. Aztán azt is mondja a Talmud, hogy ha valakinek az imája nem segített, ha próbálkozott imádkozni, és nem segített, akkor nincs más választása, mint hogy Tórát tanuljon, mert a Tóra az mindenképp fog segíteni. Ha az ima nem segít, a Tóra az mindenképp segít. Ha valaki látja, hogy imádkozott, és Isten nem válaszolt az imájára, akkor imádkozzon még egyszer. Ezt is tanítatja a Talmud. Aztán egy nagyon szép mondás. Tanra banon, árba cichim hizuk. Nagyon szépen, mert erre gondolkodtam, milyen szép, készültem. Négy dolog van, amiben meg kell erőltetni magunkat. Ha nem erőltetjük meg magunkat, nem jutunk eredményre. No? Mi ez a négy dolog? Ki mire szavazna, hogy?
Imádkozás.
Oké, az egyik az imádkozás.
Micvák
teljesítése. A Tóra tanulás és a munka. A megélhetésért való munka. Szóval négy dolog, ami az ember nem erőlteti meg magát, magától nem fog menni. Az ima, a Tóra tanulás, a jó cselekedetek és a munka. Mindegyikben az embernek erőlködnie kell ahhoz, hogy sikeres legyen. Oké. Jó, és végezetül van egy mondat a Ézsaiás könyvében. Ez a mondat, ez a következőképp hangzik. A sziskach isa ulami rechem bembitna, ha elfelejteni egy terhes asszony, hogy magzat van a méhében, gám éle sziskach echna, akkor ezek is elfelejtenének engem, van noichin lajes kachech, de én nem fogom őket elfelejteni. Szóval Isten mondja a zsidó népre, ha a zsidók elfelejtenek engem, az annyira abszurd, ha a zsidók elfelejtenek engem, az annyira abszurd, mintha egy terhes nő elfelejteni, hogy van egy magzat a hasában. Ugye, a terhes nő ezt minden pillanatban gondol erre, nem tud nem gondolni rá. Ha egy zsidó elfelejti, hogy zsidó, egy zsidó elfelejt Istent, az olyan, mintha egy terhes nő elfelejteni, hogy van egy baba a hasában. De ha egy zsidó elfelejt Istent, én, mondja Isten, akkor se fogom elfelejteni. Szóval én mindig fogok rá emlékezni. Most erre azt mondja a Talmud, van egy másik mondat is a Ézsaiás könyvében. A Taimer Cion az a Váni Hashem. Cion azt fogja mondani, elhagyott engem Isten. Cion az a zsidó népnek egy szinonimája. A zsidó nép azt fogja mondani, elhagyott engem Isten. De Hashem Shechechoni, és el is felejtett engem. Miért kell duplán mondani, hogy elhagyott és elfelejtett? Amara is lak is, és laksa következőképp magyarázza ezt. Amra knesses Israel, if neakadosh barucho. Izrael népe a következőképp szól Istenhez. Bajnos lajlom, világok ura. Adam nősze Israel, Israel is sajna. Ha egy férfi elvesz egy második feleséget. Zöjjön mászal is sajna. Az lehet, hogy nem esik jól az első feleségnek, de az első feleség még nem gondolja, hogy el is felejtette őt a férje. Szóval lehet, hogy elhagyta, de nem felejtette el. Ato az aftanius aftanu. De te, nemhogy csak elhagytál minket, el is felejtettél. Mi úgy érezzük, hogy nem is emlékszel ránk. Nem csak, hogy a sok szórezből úgy érezzük, nem csak, hogy nem vagy velünk, hanem el is felejtettél minket. Amar leakad és balkó esen. Mit válaszol Isten? Nagyon szép. Biti, sném asszolyom a zalais baraszi berakiát. Figyelj csak, lányom, szól a népéhez. Isten gyakran úgy szólítja meg a zsidó népet, mintha a lánya lenne. Szóval figyelj, lányom, én 12 csillagképet teremtettem az univerzumban. Igen? 12 van.
Igen.
Hol annak az asztrológusán? Tessék. Kiolvast erre a ehetit a lokálban. Szóval 12 csillagképet teremtettem ezen a világon. Kol mázolom mázolatban rassz is laisim hájil. Minden csillagképhez teremtettem 30 hadvezért. Minden 30 hadvezérhez teremtettem 30 ezredest. Minden 30 ezredeshez teremtettem 30 századost. Minden 30 századoshoz teremtettem 30 tizedest. Minden 30 tizedeshez teremtettem 30, milyen a század, tizedes után? Őrnagy? Nem tudom mi. Őrmester. Én minden 30 őrmesterhez teremtettem 30, mi a következő? Ki? Nem, még valamilyen tiszt.
Mindegy.
És mindegyik legalacsonyabb tiszthez 5000 x 10000 az mennyi? Az 300 nullaci, mennyi 335000 x 10000 csillagot teremtettem. És mindezt az univerzumban a nappal szemben. Mindet mi miatt teremtettem? Csak miattad. Gondolod, hogy elfelejtenélek? És itt a kommentárok kiszámolják, hogy hányról van szó, csak hogy gyorsan a matek kezért írjuk föl. Hány csillag van az égen? Meg most erről van szó tulajdonképpen. Ezt beszorozzuk a sok ezredes, százados, tizedes, örnagyos, nem tudom mi, akkor kijön, hogy 12, ugye az volt a 12 csillagkép, szer 365 ezer, akkor azt mondja, itt nem számoltam után, de azt mondja, hogy az 10 a 18-on. Hogy? 3,650 ezer, az 10 a 18-on, az több mint egy quintillion. Oké? Okay. Elég sok csillag. Szóval mindezeket teremtettem, és mindet miattad teremtettem, akkor nem lehet, hogy elfelejtsek. Igen?
Igen, már nem vagy Krisna, vagy ez a rész, amikor ez a
számok. A számok, az csak a kommentárok összerakták, de a számítás benne van magában a Talmudban, az előbb olvastuk. Mondta, hogy teremtettem 12 csillagképet, ahhoz teremtettem 30 ezredest, a 30 ezredeshez teremtettem 30 százados, az ahogy az egyes csillag, hogy hívják ezeket? Nem csillagkép.
Jegye.
Nem. Amikor van egy, mondjuk, hogyha nagyon tudatlan vagyok ebben a témában, de egy, hogy mondják, a mi nem naprendszerünk, hanem a naprendszer, ami még... Egy galaxis. Szerintem itt van 12 galaxis, és 12 galaxison belül hány csillag van, azt veszi végig. Bontja le. Ezeresre, századosra, tizedesre, stb. Stb. Oké, okay, még gyorsan fejezzük be. Itt az oldal utolsó részében arról van szó, hogy Isten, ha emlékeztet bennünket, emlékezne az aranyborjúra és a vétkeinkre, akkor mi emlékeztetni fogjuk Sinájra, Sinai hegyre. Szóval mi van mit mivel szembeállítani. Sinai hegyre azon ír, senki nem akarta elfogadni a Tórát, csak mi. Akkor mi oda tettük magunkat. Jó, hogy utána elkezdtünk egy kis hibát, de van mit mivel szembeállítani. Oké, okay, és akkor végezetül a Talmud idézi, hogy azon írva, hogy az ima előtt, a jámborok régen az ima előtt vártak egy órát imádkoztak, és utána egy órát vártak. Mert így az ima így, vártak egy órát, meditáltak egy órát az ima előtt, imádkoztak, és utána az ima végén megint egy órát meditáltak. Hány óra volt egy ima?
Három.
Hány ima van egy nap?
Három.
Akkor az, ez egyszerű matek, ez nem Quinton Million. Ez 9 óra. Akkor hogy van a dal? 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, akkor 9 óra ima. Hol fér be? Talmud azt kérdezi, hogy 9 órát imádkozott, akkor ki tanulta a Tórát?
Ki dolgozott?
Miből éltek meg? Erre a Talmud azt mondja, a jámborok, mivel egész nap imádkoztak és jámborok voltak, a Tórájuk ezt gyorsan meg tudták tanulni, és a munkájuk pedig nagy áldásban volt részt. Az ember sokat imádkozik, akkor kevesebb idő alatt is el tudja érni azt, amit más hosszú idő alatt. Hiába 9 órát imádkoztak, a megélhetés jött egyszerűen, és a Tórát is jól meg tudták jegyezni. Jó, és akkor végezetül arról van szó, hogy azt mondta a Misna, hogyha valaki imádkozik, ha valaki az Amidát mondja, akkor annyira kell érezni, hogy Isten előtt áll, hogyha jön egy király, akkor nem szól neki, és ráköszön, szervusz kérlek, akkor nem válaszolhat vissza. Mert ha pedig jön egy kígyó, és a lába köré tekeredik, akkor sem léphet el. Akkor a Talmud arról beszél, hogy ez, hogy jön egy király, és ráköszön, nem lehet válaszolni, ez csak egy zsidó királyra vonatkozik. Egy nem zsidó királynál ott lehet válaszolni. És ugyanígy akkor a Talmud azt mondja, ha látod, hogy jön egy szekér, és mindjárt elüt, akkor ha életveszély van, akkor el lehet lépni. Ugyanígy, hogyha látod, hogy jön egy oroszlán, és mindjárt rádugrik, akkor is el lehet lépni. A kígyónál nem feltételezzük. Az nem biztos, hogy meg fog kelni, és ezért mondja ezt. Jó, és akkor az utolsó történet, amit mond a Talmud, azt mondja, történt egyszer, Tanura Banon, az a legalján a Lamed Beisnek. Tanura Banon, Májszínek azt mondja, hogy mi Spallelba Derek, volt egyszer egy jámbor, aki úton volt, és imádkozott. Bosszár Echad, a Nassanasalom, jött arra egy nagy miniszter, egy nagy úr, és akart neki köszönni, és ő nem válaszolt. Gajirszínek. Erre az úr megvárta, hogy befejezze az imáját, és azt mondta neki, megőrültél? Hát az van írva a Tórában, hogy vigyázzatok nagyon a lelketekre, vigyázzatok magatokra. Én adtam neked egy sólemot, köszöntem neked, és te nem válaszoltál, én megtettem volna, hogy levágom a fejed, olyan tiszteletlen voltál velem szemben. És akkor mi lett volna? Senki nem kérhette volna tőlem számon. Tiszteletlen voltál, levágtam a fejed. Erre azt mondta neki, várj egy kicsit, mondta az úrnak a jámbor ember. El fogom neked magyarázni, és meg fogod érteni. Azt mondja, Amarloj, a ino iszre ömönifte meleg baszavedon. Képzeljük el, hogy egy király előtt állok. És arra jön a barátom, és köszön nekem. Válaszoltam volna neki? Azt mondja, ne, ez nem illik. Egy király előtt állsz? Nem illik a barátoddal barátkozni, amikor a király előtt ott állsz. Ez tiszteletlen a királlyal szemben. Akkor mit csináltak volna velem, ha én mégis barátkozom a haverommal, amikor a király előtt állok? Szóval lehet, hogy halálra ítéltek volna, levágták volna a fejed. Azt mondja, akkor gondolj csak bele, ha ez így van, egy húsvér királya, aki nem fog örökké élni, ma él, de holnap berakják a koporsóba. Ma király, de holnap már nem lesz király. akkor a királyok királya, aki előtt az előbb álltam, Isten, akkor illik, hogy én barátkozzak veled, miközben ott előtte állok? Meghallotta az Úr, azt mondta, jó, rendben van, igazad van, elfogadom. Van-e kérdés?
Ezt az előző matematikát nem lehet fölfogni, az éjszakok és az idők és a percek nyilvánosságának?
Nem értem, amit mondasz, ne haragudj.